Kedvesére, én mielőtt felolvasnám a jelenések könyve harmadik részének első 6 versét, néhány bevezető gondolatban szólok a gyülekezethez, és pedig arról, hogy mit is jelent számunkra az, ha valaki levelet ír, levelet, üzenetet küld számunkra, mit szoktunk ezzel tenni. Ha valaki olyan küld számunkra levelet, akit nagyon szeretünk, aki fontos nekünk, akkor várjuk, és vágyjuk, hogy vajon miről is írt nekünk. Egyfajta izgalommal a szívünkben bontjuk fel a borítékot, vagy nyitjuk meg most már az elektronikus levelet, mert várjuk, mert fontos információ érkezik hozzánk. Aztán emellett rengeteg szemetet szoktunk kidobálni. Főleg akik e-mailt használnak, tudják, hogy mennyi és mennyi levél szemét érkezik, amivel nincs más teendő, csak törölni, 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 mert rengeteg elárasztja a világot, a fölösleges, az értéktelen, az olyan reklámokat hordozó levél, amire nem vagyunk kíváncsiak, de talán kártékony vírusokat hordozó levelek. Kézzel írottakat is szoktam kapni, igen-igen sok levél érkezik a címemre vagy a központba, és nagyon sokról tudom, hogy aki írta, nem írhat fölös, nem írhat fontos dolgot. És sokszor fölbontatlanul félreteszem, mert tudom, hogy ugyanazt írja le 50-szer, de talán sérült, beteg emberek is vannak, akik már nem is tudják, hogy mit írnak. Vajon mit szoktunk tenni azokkal a levelekkel, amit Isten küld nekünk? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk kitörölni. Azt mondjuk, hogy föl sem bontom. Azt mondom, hogy tudom, mi van benne, és nem érdekel. Szeretném, ha azzal a tekintéllyel tekintenénk most a szárdiszi gyülekezethez írt levélre, ahogy ezt az Úr a gyülekezetnek, a gyülekezet angyalának küldte, megpróbálnánk ma este magunknak fölbontani ezt a levelet, és megtanulni, hogy mit üzen Isten a mi számunkra. Hallgassuk a jelenések könyve harmadik fejezetét az első verstől, a gyülekezet fönnállva hallgassa Isten igényét. Így hangzik a látnokhoz a kijelentés, a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Imádkozzunk! Ezért imádkozunk hozzád, Urunk, most, hogy adj halló fület, értő elmét, hogy amit nekünk üzentél, az eljuthasson a tudatunkig, hogy az cselekedetté váljék, hogy az életünk ígéd által formálódjon. Te tudod, Urunk, hogy személyesen kinek-kinek mit üzensz ezen a délutánon. Kérünk, hogy kegyelmesen tekints életünkre, sorsunkra, és avatkozz be arra, ha szükséges, hogy küldj erősítést, bátorítást, ha a helyünkön vagyunk. Szeretnénk meghallani a hangodat, és ennek az örömével menni majd tovább. Segíts, hogy így legyen. Amen. Thank you. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a bevezető gondolatokban már arról szóltam, hogy milyen fontos üzenete van Istennek az ő népe számára, és milyen gyakran gondoljuk úgy, hogy nem lehet fontos, nem határozhatja meg az életem, hiszen ott van a Bibliában, és megszoktam már, hogy benne van a Jelenések könyvében, a kis-ázsiai gyülekezetekhez szóló üzenetsor, hogy mindegyik végén megtalálható, hogy akinek van füle, az hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És ez is olyan megszokottá, olyan természetessé vált, hogy bizonyára vannak olyanok, akiknek van füle meghallani Isten üzenetét. Én is közéjük tartozom, de nem kell ezt olyan komolyan venni, nem kell annyira odafigyelni az Úr üzenetére, el vagyok én ennek a felületes hallgatásával, és nem is kívánok magamnak kellemetlen napokat, heteket szerezni, hogy Isten igéje őrölje a szívem, hogy megváltoztasson, hogy változnom kelljen. Jól vagyok én, részt veszek a gyülekezeti életben, részt veszek a szolgálatokban, jó nevem van, jó véleménnyel vannak rólam az emberek, szóval minden rendben van, és nem nagyon érdekel, hogy Isten mit mond rólam. Mivel önelégülten meg vagyok a saját helyzetemmel elégedve, nem kíváncsi a szívem arra, hogy Isten, ha mérlegre tesz, akkor milyennek talál. Azt kérdezem testvéreim most tőletek, hogy vajon érdekel-e bennünket az, hogy Istennek mi a véleménye rólunk. Kész vagy-e ma este úgy figyelni az ő üzenetére, hogy az élet beszéde érhessen el hozzád, mert tudod, hogy az üdvösséghez valamit még változnod kellene. Meg kellene találnod a helyes útirányt, megtalálni a helyes életformát, azokat a tennivalókat, amelyeket ő határoz meg számodra. És érzed, hogy valamire szükséged van még. Vagy azt mondod, hogy minden rendjén van. Sok gyülekezetben voltak ilyenek a szárdiszi gyülekezet tagjai között is, akik nagyon boldogok voltak abban, hogy elfogadhatták az Úr Jézust valamikor megváltójuknak, elindultak az üdvösség útján, boldogok voltak, mert egy szép városban laktak, mert munkájuk volt, és néha némelyeknek nagyon szép munkájuk volt, sokan fehér ruhákkal, gyolcsokkal foglalkoztak, a gyapjú volt a megélhetés középpontjában, Szárdiszban, és ilyen módon rengeteg kelme, ruhanemű volt, amely átment a kezükön. Nagyon sok tiszta, hófehér ruhával találkoztak. Úgy érezhették, hogy talán a környezetük, az életük mindenben rendben van. Isten azt üzeni János által, a szárdiszi gyülekezet angyalának, az az Isten üzen, akinél Isten hét lelke és a hét csillag van, hogy tudok a cselekedeteidről. Azt mondhatnánk a levélre, hogy megvan a levél fogalmazója, aki mint egy tolba mondja valakinek, a levelet maga az Úr küldi a saját gyülekezetének. Megvan az, aki le kell, hogy írja ezt a levelet, János, aki előtt Isten megnyitja a látomásokat, és ő engedelmesen ott van az Úr előtt, és kész továbbítani hitelesen az üzenetet. Megvan a levél címzetje, a gyülekezet angyala. Azt mondhatnánk, hogy a gyülekezet vezetője, lelkipásztora, felelőse, felvigyázója, aki a gyülekezet életében meghatározó módon van jelen. És megvan a címzet, nem csupán a gyülekezet angyala, hanem mögötte a gyülekezet, ez esetben a szárdiszi gyülekezet. Most megpróbálnánk ezt a saját helyzetünkre lefordítani. Isten megíratta ennek a régi, korabeli kis-ázsiai gyülekezetnek a levelet, és sok-sok lépcső után elérkezett hozzánk, és erről beszélhetünk a szószékről, és erről a levélről szólhatunk majd hazafelé menet testvéri beszélgetésekben, hogy Isten nekünk küldött egy üzenetet. És ha a szárdiszi gyülekezet tagjai úgy gondolták volna, hogy a János által megírt levél, ami a gyülekezet angyalához érkezik, őket nem érdekli, akkor elkárhoztak volna. Ha mi úgy gondoljuk, hogy Isten üzenete, amelyet nekünk küld, ezen az estén nem érdekel, akkor lehet, hogy a kárhozatot választjuk. Fontos-e annyira az íge, hogy elhidd, hogy az életed van benne? Az életed függ attól, hogy megtartod-e. Azt mondja a rendben élő gyülekezetnek az Úr, hogy tudok a cselekedeteidről, és minden külső körülmény ellenére és minden pozitívum ellenére panaszom van ellened. Tudok a cselekedeteidről, az a neved, hogy élsz. Mindenki előtt ezzel kérkedsz, hivalkodsz azzal, hogy mennyi munkát végzel, mennyi szolgálatban veszel részt, hogy micsoda intenzív élet folyik közöttetek a gyülekezetben. Az a neved, és ezt próbálod elhitetni magaddal és másokkal, hogy élsz, és azt mondja az Úr nagyon egyszerűen, kategórikusan, hogy pedig halott vagy. Hát nem sok udvariasság található ebben a levélben, és arra gondoltam, hogy a szegény gyülekezet angyala, amikor ezt megkapta, János leírta, postára adta, hadd mondjam így idézőjelbe, elküldte a gyülekezetnek, és a gyülekezet angyala elkezdte olvasni. A gyülekezet felelőse, akinek hétről hétre a gyülekezet elé kellett állni, hogy az Úr üzen valamit a szárdiszi testvéreknek. Mennyi szorongás, mennyi félelem lehetett benne, hogy mondjam meg az Úr szavát. Nem én találom ki, nem én írtam ezt a levelet. Még csak nem is János, hanem valaki neki diktálta. Hogy mondható meg a gyülekezetnek? Hogy adható át, hogy elfogadják? Egy nagyon egyszerű tényközlés. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ha egy ilyen levelet írna valaki az újpesti gyülekezetnek, azt gondolom nagyon-nagyon megsértődnék, és azt mondanám, hogy kikérjük magunknak. Hát élő hitben járunk, az Urat szolgáljuk. Be tudjuk bizonyítani, hogy mi élünk. Hát imádkozni szoktunk, ígét olvasunk, szolgálatokat végzünk, áldozatot hozunk az Úrért. Ne mondja nekünk senki, hogy baj van közöttünk. Azt gondolom, hogy nagyon nagy küzdelem lenne, ha az Úr küldene egy levelet ennek a gyülekezetnek, ugyanilyen tartalommal, és a címzetje nem a szárdiszi, hanem az újpesti gyülekezet lenne. Azt gondolom, nem irigyelné senki az ige hirdetőt, amikor ezt a konkrétan ide címzett levelet föl kellene olvasni. Nem konkrétan nekünk szól, de talán személyesen bennünket is utolér Isten szava. Lehet a neved, lehet a külső megjelenésed, sok-sok szolgálatod az életnek a hordozója. Lehet, hogy ott bent a szívedben mégsem ez van. Az írja a levelet, akinél az Isten lelkének teljessége, és a hét csillag, a teljes hatalom van, azt mondja, hogy tudok a cselekedeteidről. Ezt hitelesen mondhatom tovább magunknak, hogy az Úr rólunk is mindent tud, és tudja, hogy milyenek is vagyunk, és ha egy diagnózist végez, megállapíthatja rólunk, hogy élünk, a mi életünk az ő örömének, dicsőségének a hordozója, vagy netán lelki halott állapotban vagyunk, és a testünk még mozog, úgy tűnik, hogy a szolgálatban valamilyen módon részt veszünk, de ott bent kiállóságok vannak. Szeretnék majd több kérdést föltenni az este során, hadd kérdezzem csak, hogyha most az Úr kérdez téged, hogy vajon élsz-e ott bent, a hiteddel, a szíveddel, a belső embereddel, akkor tudod-e boldog szívvel mondani, hogy köszönöm Uram, hogy újjászültél, és új életben járhatok. Köszönöm, hogy sok bűnt megítéltél bennem, és én ezeket meg tudtam tagadni. Köszönöm, hogy elítéltél, de megszabadítottál, újjáteremtettél, és élő vagyok, mert Te vagy az élet és a szívemben vagy. El tudod-e mondani őszintén, neki nem érdemes hazudni, hogy minden rendben van az életedben. Vagy lehet, hogy ma este azt mondod az Úrnak, hogy Uram, még a hitem sincs rendben. A veled való kapcsolatom romjaiban, szolgálatom, imádságaim, az ígével való közösségem, hát alig-alig eszem ígét. Alig-alig lélegzik a lelkem, az imádsága lélegzetvételeként szerepel sokszor. El vagyok én ezek nélkül, nincs rá szükségem. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nem dolgozol, nem szolgálsz, nem engedelmeskedsz az Úrnak. Hiszem azt, hogy nem sokan érzik találva magukat ezeknek a mondatoknak a hallatán, de az Úr azokhoz is szól, akik meghallják az ő hangját, és mint egy bele kiáltja a hallgatók fülébe, ébredj fel, ébredjetek föl. Hogy aki tönkrement élettel vagy az Úr előtt, aki összeomlott hittel és reménytelen szolgálattal, ébredj fel, fölragyogott neked a Krisztus, és kezd el a benne való gyönyörködést, kezd el szolgálni neki. Ébredj fel, de jó lenne, ha az Úr belekiáltana a fülünkbe, és fölébresztene a lelki testvetségből, álmosságból, vagy a lelki halálból, föltámasztana, és a fölragyogó Krisztus fényénél tudnánk már, hogy mit kell csinálni. Ébredj fel! Előfordult már néhányszor, főként kora délutáni istentiszteleteken, hogy a gyülekezetben láttam elalvó testvéreket. Nem tudom, hogy jártunk-e már úgy, hogy egy-egy kora délutáni hálaadó istentiszteleten, kiadós ebéd után alig-alig tudtuk nyitva tartani a szemünket. Volt olyan testvér, aki egész jó ízűen horkolt és istentiszteleten, és a mellette ülő próbálta figyelmeztetni, hogy föl kéne ébredned, mert valami nincs rendjén. Azt mondja az íge, ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, akik elindultak ezen az úton a lejtőn, nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Ébredj fel és ébredj fel a többieket. Csupa szeretettel, nem kritikával, intrikával, nem egymással szembenemve, mert néha jó lenne ébrezgetnünk egymás hitét, imádságát, szolgálatát, ha mi fölébresztünk igazán, akkor nem fogjuk ezt dőfösen tenni, hanem igazi szeretettel figyelmeztetni a másikat, aki éppen elalvó félben van, hogy ő is ébredjen föl, hogy legyünk az Úrra figyelő és neki engedelmesen szolgáló gyermekei. Ébresztő, kedves testvérek, ez az Úr üzenete a gyülekezetnek, és azt szeretné, ha kinyitnánk a szemünket, és fölkelnénk a testvetségből, és elkezdenénk az élet jeleit hordozni, és boldog derűvel, lelkesedéssel, rugalmassággal szolgálnánk őt, erősítenénk a többieket az éberségükben, beszélgetnénk velük, segítenénk, támogatnánk az úton haladásban azokat is, akik visszahúzódnak, akik úgy érzik, hogy nem tudnak jönni. Ez az Úr vágya és parancsa, hogy az ő népe teljes frissességgel menjen az ő nyomában. Azt mondja az Úr, ha nem ébredsz fel, ha nem figyelsz föl az én szavamra, vagy amit testvéreid az én nevemben mondanak neked, akkor baj lesz. Ha megpróbálod őket félretenni, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok, kimerültem az Úrért való szorgoskodásban, nem nagyon bírok én fölébredni, nem tudom, hogy hogy is kellene most engedelmeskedni, inkább visszaalszom. Azt mondja az Úr, hogy ha nem ébredsz fel, akkor eljövök, mint a tolvaj. És nem fogod észrevenni, hogy mikor érkezem. Nem leszel kész a fogadásomra. Eljövök, mint a tolva, és megleplek téged. Készületlenül, váratlanul. Nem tudod, melyik órában jövök hozzád. Szóval az éberség nem csak arról szól, hogy legyek éber, mert jó fönt lenni, hanem azt jelenti, hogy egy aktív cselekvéssel töltöm az éberségem. Szoktuk énekelni, hogy mi várjuk az Úr Jézust, mert ő jön. Hát erről szól a mi éberségünk, hogy azért vagyunk nagy figyelemmel, mert nem tudjuk, hogy mikor érkezik a mi Urunk, és szeretnénk úgy fogadni, úgy találkozni vele, hogy ez számára is boldogság legyen. Az első század emberei, éppen most a hétvégén is beszélgettünk arról, hogy hogy is élhették meg az igét elsőként, címzetként olvasó testvérek, akár az apostoli levelek bármely üzenetét, és hogy éljük meg mi 2000 évvel később. Tessék csak elgondolni, amit az Úr Jézus azt mondta, hogy elmegyek, aztán ismét eljövök, és magamhoz veszek titeket. Ha ezt a tanítványok komolyan vették, akkor úgy néztek a horizont felé, hogy vajon mikor jön a mi Urunk. Látták őt elmenni, aztán próbálták keresni, hogy a távolból talán egyszer csak foros úton érkezik meg, vagy megnyílik az ég, és várták a harsonát, fölzendülését, hogy mikor érkezik, mikor nyílnak meg az egek, és mikor érkezik az Úr. Ébredj föl! Isten azt szeretné, hogy várd az ő érkezését, már nem az első lelkesedéssel, ahogy az első tanítványok tették, de 2000 év után is ugyanazzal hittel, hogy eljövött, és az ő érkezését csak készen váró tanítványok tudják méltóképpen megélni. Úgy folytatódik még az ige, hogy vannak nálad Szárdiszban néhányan, akik nem szennyezték be a ruhájukat. Jobb lenne, ha az arány fordítva szólalna meg, és azt mondaná, hogy a gyülekezet nagy többsége a helyén van, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és vannak néhányan, akik sok mindent tönkretettek. Vannak néhányan, akinek tiszta még a ruhája. Tessék csak visszaemlékezni most megtérésre, bemerítkezésre, az új életben való elindulásra. Azt mondja az Úr, emlékezz vissza, hogy kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Vannak nálad, akik ragaszkodtak ehhez, akik megtartották az első ígét, akik megtérése rendjén van, akiknek még fehér a ruhája. Azt mondja az Úr, akik nem szennyezték be a ruhájukat, fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltözteti fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Aki győz a kísértések fölött, a bűnök fölött, aki tudja, hogy Isten mit vár, és neki engedelmeskedik. Oda tartozol-e a győztes fehér ruhások közé? Ha igen, akkor egy nagy ünnep vár ránk, amelyen ennek a levélnek, meg a teljes Bibliának az ihletője elkezd majd egyenként szólítani bennünket. Szólítja a Szárdiszi gyülekezet tagjait, szólítja az újpesti gyülekezet tagjait, meg a világon mindenütt élő keresztjéneket, amikor megnyitja az élet könyvét, és elkezd bennünket előhívni. És majd a mi Urunk olyanokat fog mondani, hogy ő az én gyermekem. Megtartotta az én beszédemet, ragaszkodott ruhájának, szívének a tisztaságához, és az Úr azt mondja, hogy vallást teszek róla. Ott a menny, Istene és az angyalok előtt. Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés lesz nekünk a győztesek seregébe beérkezni, amikor Isten majd a te nevedet mondja, és azt mondja, hogy gyere, bebocsátalak téged. Hű voltál egy életen át, gyere és menj be a te Urad örömébe. De nagy boldogság is lesz, amikor az angyalok örömmel fogadnak, amikor az üdvözültek seregéhez csatlakozhatunk. És milyen kegyetlen lesz azoknak, akik kívül maradnak. Ébresztő, kedves testvéreim, azért, hogy majd ott, az örökké valóságban üdvösséget nyerjünk, ébredj fel, és erősítsd azokat, akik halófélben vannak. Éljünk ezzel a lehetőséggel még ma. Amen.